Műsorunk első részében a gyors jelentési szezont tekintjük át, fókuszálva néhány hazai blue chipre, illetve a régiós pénzügyi szektornak a szereplőire. Itt van velünk a vonalban Lé Fuong Haitan, a Concord Értékpapír elemzési üzletág vezetője, akit szeretettel köszöntünk.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük akkor talán az eddig már nyilvánosságra került jelentésekkel. Ugye nem annyira hosszú ez a lista, de hogyha a hetet nézzük, akkor a Richterre, mint az egyik hazai blue chipre mindenképpen ki kell térnünk. Mennyiben okozott pozitív meglepetést a gyógyszercégnek az eredménye?
Hát a Richter elég erős eredményekkel állt elő, valamennyire ez már várható volt. Ugye a Richter az a magyar cég, aki ugye a magyar cég, de nagyon nagy arányban, azt hiszem ilyen 90%-ban igazából az árbevételének az export, tehát neki kifejezetten jót tett a gyenge forint az elmúlt időszakban, és azért ez látszott az eredményen is. Egyébként 76 milliárd forintnyi profitot csinált, ez részben a devizának is köszönhető, de hogy egyébként a volumenek is elég jól mentek. Oroszország az kifejezetten, tehát hogy a körülményekhez képest a gyógyszercég teljesen jól tudott működni, és én tudtommal még talán ezt az orosz profitot talán még ki is tudják venni szemben esetleg más hasonló céggel, vagy pontosabban más intézményekkel, ahol lehet, hogy az orosz profitot azt ugye ott kell hagyni a lány mellett, mert ez a Richternél nincs meg, úgyhogy összességében egyébként nálunk szerintem itt a blue chipek közül talán most ez a legpreferáltabb a Richter, itt a négy magyar nagypapír között, tehát OTP, MOL, Richter, MTEL vonatkozásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy aggodalomra semmiképp sincsenek, és egyébként pedig szorzó alapján is historikusan szerintem, ne azt mondom, hogy soha, de azért már régen volt ilyen árazáson, 8-as RV per EBITDA-múan tájításaink szerint, és simán lehet, hogyha most átnéznénk a modellt, akkor esetleg magasabb eredményekkel kéne számolni itt az idei évben, és akkor ez a szorzó ugye még lejjebb csúszik, tehát kvázi még olcsóbb, mint amilyennek gondoltuk előtte.
Ugye a Richtert ezt nem te elemzett, Atyi, viszont a régiós bankszektort igen, és ugyan az OTP még csak jövő pénteken fog jelenteni, viszont több olyan papír is, gondolok itt például az Erste, illetve a Raiffeisenre, amit szintén te követsz, azok viszont már közzétették a második negyedéves gyors jelentésüket. Ezekben a papírokban mit láttál operatív szinten, hogy teljesítettek az előzetes várakozásaidhoz képest?
Igazából egy nagyon furcsa helyzet van a bankszektorban most, kifejezetten itt a régióban, hogy egyrészt ugye gondolom nem nagy meglepetés, de mindenki arról beszél, hogy milyen recesszió fog itt jönni Európában, régióban, akár Kínában, tehát mindenhol azért várunk némi, legalábbis minimálisan biztos, hogy várunk lassulást, és rosszabb esetben akár tényleg recesszióba is csúszhatnak a gazdaságok. Amikor is ugye a bankoknak annyira nem szokott jól menni, mégis, és azt mondhatjuk el, itt az első két negyed év alapján, akár a Raiffeisennél, akár az Erste-nél, de nagyjából bármelyik másik bankot is mondhatnám, hogy dőlnek a rekordok. Tehát, hogy igazából a legviccesebb az egyébként tényleg azt gondolom, hogy a Raiffeisen, aki nem mindenki aggódott, hogy itt az orosz operáció hogy fog működni, ehhez képest rekordnyerő volt ugye, itt a második negyed évben. Erste esetében ugye nincsen orosz-ukrán operáció, tehát emiatt talán vérettebb ez a bankpapír, de itt is dőlnek a rekordok, ugyanis ugye most már ugye a kamatbevételeken is látszódik az, hogy magasabb kamatkörnyezetben vagyunk, díjbevételek erősek, miközben hitelezési veszteség az meg nincsen. És ehhez képest, vagy hát nagyon alacsony ugye a nem teljesítő hiteleknek az aránya. Ami viszont nyilván foglalkoztatja itt a befektetőket, és azt gondolom, hogy ez látszik általában így a banki árfolyamokon, az OTP-re úgy is gondolom, majd kitérünk, az mindenképpen az, hogy itt az elkövetkezendő időszakban, ami várhatóan azért sokkal nehezebb lesz, mi lesz ugye itt a hitelekkel, hitelnövekedéssel, ugye most már akár Magyarországra gondolunk, de egyébként Csehországban és Romániában is, ahol ezek a bankok a jelentős kitettséggel rendelkeznek, azért a magasabb a kamatkörnyezet, ilyenkor a hitelkereslet némileg vissza kéne, hogy essen. Ami egyelőre nem látszik, de azért mondjuk az év hátralévő felében, vagy akár jövőre, szóval inkább jelen lesz. Tehát, hogy ezekkel mi lesz a fizetés az embereknek, illetve a vállalatoknak a fizetési képességével, tehát hogy ezek a dolgok azért aggasztják a befektetőket, és akkor emellé általában jön még egy politikai kockázat is a régióba, ugye a bankadó formájában, vagy bármilyen extra adóteher formájába, a kamatstoppok, moratóriumok, tehát vannak ilyen sajátosságok, úgyhogy emiatt azért továbbra is relatíve nyomottak ezeknek a bankoknak az árfolyamai. Azt gondolnám, hogy simán lehet, hogy ez most már talán túlzó is, és nagyon sok minden beárazott a piac ebből a gazdasági visszaeséstől, politikai kockázatból.
Ha még a Raiffeisennél maradunk egy pillanatra, ott kirívón alacsony értékeltséggel találkozunk, tehát 30%-a lényegében az árazása a könyv szerinti értéknek, úgyhogy az idei évre vonatkozóan a saját tőkearányos nyereséget azt érdemben emelte a társaság, tehát olyan 15% környékére. Ha pedig összességében a nyereséget nézzük, tehát egy árfolyam nyereségrátát, akkor az is nagyon-nagyon alacsony. Mit mutat nekünk ez az árazás? Egyáltalán mire számítanak konkrétan a Raiffeisennél a befektetők? Milyen kockázatok jöhetnek még itt a következő időszakban, amit esetleg nem érintettünk eddig?
Én azt gondolom, hogy a Raiffeisen életében csak a nagyjából túlzok, de azt gondolom, hogy az orosz, illetve ukrán leányvállalat a lényeg, azon belül is inkább talán az orosz, ugyanis már amikor jó idők voltak, akkor is a profitnak 30%-át adta az orosz biznisz, és azért ez domináns, tehát hogyha még egy OTP-nél megnézem, itt az arányok sokkal kisebbek, tehát ez inkább 8-10% volt, míg a Raiffeisen életében az orosz az elég nagy súlyt képvisel, és ahogy te is mondtad, ilyen 0,3-as könyv szerinti értéken forog a részvényárfolyam, amiben részben benne van az is, hogy mondjuk egy orosz üzlet általánosan is magasabb elvárhozamot várnak a befektetők, pont a politikai kockázat miatt. Tehát az elmúlt években is a Raiffeisen alacsonyabban forgott, mint a hasonló profilú régiós vagy európai bankok többsége, de hogy ez most egyébként tényleg érdemben szerintem még alacsonyabb lett. Illetve ilyenkor, amikor könyv szerinti érték alatt forognak ezek a bankok, általában azt lehet elmondani, hogy a befektetők valamiért azt gondolják, hogy vagy tőkeemelés lesz, vagy hogy az eredmények azok elmaradnak attól, mint amit a befektetők szeretnének kapni a befektetett tőkéért, de itt az első kettő negyed év az bizonyítja, hogy nem ez a helyzet, hanem hogy azért nagyon megverte a várakozásokat a Raiffeisen. Úgyhogy van esély arra, hogy akkor innen még lehet egy jelentősebb árfolyam emelkedés. Főleg, hogyha még esetleg az orosz-ukrán kötőjel európai viszony valamennyire rendeződik.
Hazai vizekre evezve, ugye említettük már, hogy az OTP jövő héten jelent. Itt milyen várakozásokkal számolsz? Vajon látható lesz-e már a magasabb, vagy a folyamatos jegybanki kamatemelések hatása akár a portfólió minőségére, akár a hitelezési volumenre?
A hitelnövekedés, az azt gondolom, ahogy én néztem statisztikákat, itt a második negyed év valószínűleg még erős volt. Tudva levő egyébként, hogy az OTP-nél pont az első negyed év ott a magyar operációban nem volt olyan masszív hitelnövekedés, de mint hogyha itt a másik negyed évben már élénkebb lett volna a hitelvolumen. Ez azért biztos, hogy vannak áthúzódó hatások, ugye tavaly jött be a zöld hitel, és azért ennek vannak áthúzódó hatásai, hogy azért a folyósítás az nem úgy megy, hogy akkor ma felveszem, és akkor honnan folyósítanak, hanem tudtam, azért szakaszonként megy a folyósítás, és akkor most is itt a másik negyed évben azt gondolom, hogy ezek meg egyéb támogatott hitelek azért vitték a hitelbővülést. Kamatbevételen látszik azért a magasabb kamat környezet, úgyhogy plusz még ugye a bővülő hitelkönyvön, és emiatt a kamatbevételek azért szerintem biztos, hogy nőttek. Itt csoportszinten szerintem egy ilyen 8-9%-os kamatbővülés negyedéves alapon is lesz, Viszont azt meg kell jegyeznem, hogy az OTP is kicsit már, mint hogyha ilyen Richter-szerű lenne, hogy neki is kedvező a forintnak a gyengülése, ugyanis vannak ugye külföldi leányvállalatok, eurós leányvállalatok, elég csak Szlovéniára gondolni, vagy hát most már majd Horvátországra, de hogy emiatt itt a gyenge forint az itt tükröződni fogtak, mondjuk a 9%-os kamatbevétel növekedésből simán lehet, hogy mondjuk a felett egy ilyen 4-5% az a devizának tudható be. Ami szerintem fontos, hogy azért itt a nem fizetések azért továbbra is alacsonyak maradnak, rekord alacsonyak. Ez igazából ez a 100 millió dolláros kérdés, hogy ezekkel mi lesz jövőre. Egyelőre úgy tűnik, hogy itt nincsen probléma itt a nem teljesítő hitelekkel, nem csak a magyar szegmensben, de máshol sem. Értelemszerűen az orosz-ukrán leányvállalatoknál továbbra is magasabb lesz a hitelezési veszteség, mint ami megszokott. Ez egyrészt az OTP-nek az óvatossága is, amúgy is általában ilyen konzervatív céltartalékolási politikát folytattak, de másrészt meg nyilván a makrogazdasági helyzet nem teljesen rózsás. De hogy összességében én azt nézeget, hogy egyébként a körülményekhez képest szerintem nem lehetne panasz itt a tisztított eredményre. Igazából utána jönnek a negatív egyszeri tételek. Ugye az egyszer profit adót most fogja elkönyvelni a bank, ami 75-80 milliárd forintot is kitehet, tehát nyilván ez azért csúfítja az eredményt, illetve a kamatstopp is meg lett Magyarországon hosszabbítva, és annak is lesz egy ilyen 10 milliárdos költsége, és akkor így az egyszeri tételekkel együtt itt a végén a számviteli profit az ilyen 58 milliárd forint lehet, ami 210 forintot jelent körülbelül részvényenként ebben a negyedében. Úgyhogy ha azt nézem, egyszeri tételektől megtisztítom, akkor azt gondolom, hogy egész jó a kép. Nyilván az egyszeri tételek azért sokat fontanak az eredményen most.
Egy panelbeszélgetésen napokkal ezelőtt elhangzott Csányi elnök úrtól, hogy tartsanak ki a kis részvényesek, lesz még 20 000 forint az OTP részvényeknek az árfolyama. Most itt a lehetőség, hogy megkérdezzük a szakértőtől, hogy lesz-e és hogy mikor várható ez a jelentős emelkedés.
Hát ez erre nehéz válaszolnom, hogy pontbecsléssel, azt gondolom. Lehet, hogy lesz 20 000 az OTP, de ahhoz azt gondolom, hogy kellene valami javulás itt a makrogazdasági környezetben, illetve itt az orosz-ukrán szituációnak azt gondolom, hogy rendeződnie kell valamennyire, vagy stabilizálódnia, mert szerintem továbbra is azért nagy a bizonytalanság, hogy akkor itt ez a két szegben semmi lesz. Tehát, hogy a makrogazdasági oldalról, hogyha lenne némi javulás, akkor lenne esélyre, illetve szerintem a részvény árfolyamot most leginkább az EU-s pénzek is mozgatják, illetve az ezekről szóló tárgyalások, tehát azt gondolom, hogyha ebbe lenne valami előre mozdulás, az mondjuk tudná hajtani a részvény árfolyamot. Nem vagyok benne biztos, hogy 20 ezerre, de mondjuk azt mondom, hogy azért akkor szerintem a kockázati megítélése a magyar eszközöknek, és köztük ugye az OTP-nek szerintem jelentősen javulna. Azt gondolom, hogy amíg a jegybank emelgeti szorgalmasan a kamatokat, addig, illetve a Fed is emelgeti a kamatokat, addig érdemben talán nem fogunk alacsonyabb hozamokat látni, de azt gondolom, hogy mondjuk ilyen két éves távlaton azért jó esély van rá, hogy nem ezt a mostani 8%-os hosszú 10 éves hozamot fogjuk látni, hanem ennél alacsonyabban leszünk. Ehhez persze az is kell, hogy az infláció az szépen lassan vagy gyorsan csökkenni tudjon. De hogy szerintem most itt a makro folyamatokban elég széles a skála, és tényleg nagyon nagy, vagy nagyon sok bizonytalansági faktor van, illetve ugye van az a szenárió például, hogy esetlegesen lesz megállapodás, de mondjuk nem az eredetileg tervezett teljes összeg, hogy akkor arra, hogy reagál a forint, szerintem egyébként még arra is valószínűleg pozitívan reagálna, de ilyen pontbecslés szerintem most nem igazán lehet adni erre.
Hogy néz ki most az a modellportfólió, vagy azok az eszközök, amelyeket ajánlotok az ügyfeleknek?
A modellportfólió az itt az első fél évben relatíve alacsonyabb részvénysúllyal működött, tehát hogy inkább azt gondoltuk, hogy érdemesebb rövid futamidejű kötvényeket tartani, és egyébként ez kifizetődő is volt. Most már azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek jó beszállópontok itt a hosszabb futamidejű kötvényekben, akár devizás, akár forintos, ami pedig így a részvényeket illeti, ugye régiós fókuszú elemzők vagyunk, úgyhogy hát azt látom mondani, így elsősorban energiacégek domináltak itt a szektorok között, és mondjuk nem feltétlenül a bank, ahol itt voltak makrogazdasági, meg politikai kockázatok, és valószínűleg még lesznek is, de talán itt az év végével eljön az ő idejük is.
Köszönjük a beszélgetést Leifong Haitannak, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetőjének, és további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!